Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy Imre és Mártír társai újratemetésének napján közösen átélhettük, ahogy 1956 hősei végre bekerülnek a magyar mártírok nemzeti panteonjába, mondta az újratemetés 36. évfordulóján az 1956-os forradalom és szabadságharc miniszterelnökének budapesti szobránál rendezett megemlékezésen Nagy János, a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár. Ugyanakkor tapasztalhattuk azt is, ahogyan egy szónok a tömeg előtt kimondta, hogy azok a párt és állami vezetők, akik egykor elengedték a forradalom meghamisítását, 1989. június 16-án a Hősök terén szinte tülekedtek, hogy talizmánként megérinthessék a mártírok koporsóit, emlékeztetett Nagy János. A kommunista diktatúra igazi arcát mutatja, hogy még halálukban is meggyalázták az áldozatokat. Kátránypapírba csavarva, szöges dróttal összekötözve, álnév alatt, arccal a föld felé temették el a miniszterelnököt és mártírtársait, tette hozzá. A szobornál elhelyezték Súlyog Tamás köztársasági elnök koszorúját, Kövér László az országgyűlés elnökének koszorúját, illetve megkoszorúzták az emlékművet az 56-os szervezetek és a volt politikai foglyok szervezeteinek képviselői is. Ma is bátorság kell ahhoz, hogy szabadok maradhassunk, jelentette ki a miniszterelnök az 56-os vértanúk emléknapján. Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben Deutsch Tamással, a Fidesz európai parlamenti képviselőjével és Rockenbauer Zoltánnal, az első Orbán kormány nemzeti kulturális örökség miniszterével emlékezik vissza az 1989. június 16-án Nagy Imre és Mártír társainak újratemetésén elmondott beszédére. Ma is nagy bátorság kell ahhoz, hogy szabadok maradhassunk. Birodalmak jönnek-mennek, mi elfutni nem fogunk, írta a kormányfő a videóhoz. Orbán Viktor beszéde keletkezését felidézve elmondta, felmerült, hogy ne ő beszéljen az újratemetésen, mivel ő mondta a március 15-i beszédet is, és egy politikai szervezet ereje nem múlhat egyetlen emberen. Ellenérv az volt, hogy június 16-án ott lesz a Hősök terén 300 000 ember, és nem evidens, hogy a beszéd jól sikerül. Aki egyszer pedig már csinált ilyet, azt csinálja most is, mondta. Orbán Viktor a videóban úgy értékelt, ez nem egyszerűen csak egy eseménye volt a rendszerváltásnak, hanem az a pillanat, amikor morálisan megbukott a rendszer. Annak a településnek, amelynek múltja van, jövője is lesz, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára, a Vasvármegyei Iváncon. Vince Máté, az Ivánc keletkezését elbeszélő 1353-as oklevél díszes másolatának ünnepélyes átadásán arról beszélt, a település múltja kiemelkedő, a Petőfi kulturális program keretében meghirdetett, Légy büszke az örökségedre alprogram révén átadott oklevél másolat, csak az egyik fontos emlék a sorból. Rámutatott, Iváncon egy valódi közösség él, ennek egyik fontos pillére az a ritka, kölcsönösen szoros kapcsolat, amely a település és a Szigray Gurófi család között a történelem során kialakult. A magyarországi görögség él és fejlődik, a magyar kormányra a nemzetiség pedig mindig számíthat, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Fejérvár megyei Belói Jannisban, ahol átadták a részben megújult görög nemzetiségi házat. Soltész Miklós hangoztatta, hogy a magyarországi görögség tagjai jó magyar állampolgárként élik életüket, megtartva az anyaországból hozott hagyományaikat, kulturális értékeiket, amikre szükségük van a mindennapokban. Az államtitkár elmondta, az elmúlt időszakban többek között megújult a nemzetiségi iskola, a művelődési ház egy része pedig most lett felújítva. Bejelentette, hogy a munka nem marad abba a műszakilag már előkészített építkezés folytatásához. A kormány újabb 30 millió forintot biztosít. 10 dokumentumfilm, egy rövid film és 3 animációs alkotás gyártását támogatja a Nemzeti Filmintézet. az aranycsapatról, a 100 éve született Makkárolyról, a második világháború utáni hollandiai gyermekmentő akcióról, valamint Fazekas Mihály és Brunswick Teréz életéről is készül dokumentumfilm a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Végül az időjárásról. Főként a középső országrészre és az északi középhegység tágabb térségére helyeződik a felhőzet és a csapadék súlypontja. Jelentősebb eső is eshet. Az északi a szelet több helyen élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit mai estén megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsorán. Mai este a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámán várnám a hívásaikat. Bármilyen hitet, szentírást érintő kérdésben, illetve olyan kérdésekben, amelyekre egy atya tud válaszolni. Addig is, amíg a telefonhívásaik be nem érkeznek, arra gondoltam, hogy egy kicsit elmélyednénk ennek a mostani időszaknak a különböző ünnepeiben, különösképpen is egy ünnepre helyezném a hangsúlyt, annak is a biblikus hátterére, a következő vasárnap ünnepére, úrnapjára, Krisztus szent testének és vérének ünnepére, illetve ahogy az oltári szentség, amit ezen az ünnepen ünneplünk, megjelenik a Szentírásban, különösképpen is János evangéliumában. Talán onnan kezdeném, hogy a húsvéti időszak végéhez kapcsolódó ünnepek talán úgy lehetne mondani, hogy tovább mélyítik kinyilatkoztatás megértéséhez kapcsolódó, hát hogy mondjam, ismereteinket, vagy magának a kinyilatkoztatásnak a mélységeit tárják fel előttünk, mégpedig abban az értelemben, ha végignézzük ezeket az ünnepeket, hogy folyamatosan vezetnek be minket Istennek az ismeretébe. A húsvéti időszak kezdetén, ugye nagy hét, szent három nap, hozzá kapcsolódóan a húsvét vasárnappal, az az ünnep, amikor végig élhetjük, hogy Jézus hogyan teljesíti be a maga küldetését, hogyan tárja föl nem csak a tanítványai, hanem már előttünk is, későbbi tanítványok előtt a maga személyét, az ő személyének a titkát, Isten fiúságát, így mondanánk elvontan. János evangélium ezt úgy fogalmazza meg, hogy hogyan nyilatkoztatja ki az ő dicsőségét. Kinyilatkoztatást kapunk második isteni szeméről. Azután a pünkösd ünnepén egy másik fajta kinyilatkoztatást kapunk, a pünkösd Szentléleknek az ünnepe. A Szentírás tanúsága szerint a Jeruzsálemben az aratási ünnepre, ez volt eredetileg a pünkösd, aratási ünnepre összegyűlt zarándokok megkapják a Szentléleknek az ajándékait, magát a Szent Lelket, elindul az egyháznak az élete, kinyilatkoztatást kapunk a harmadik isteni szeméről. Miért fontos ez? A második isteni szeméről, a harmadik isteni szeméről kapjuk a kinyilatkoztatást. Egyszerűen azért, mert ezt mindannyian tanultuk hittanos tanulmányaink során, hogy Istenről vannak olyan ismereteink, amelyeket a természetes emberi értelem fényénél fel tudunk lelni, ilyen például, hogy Isten egy, Isten végtelen, Isten mindenható. A teremtett világból nagyon jól fel tudjuk ismerni Istennek a létét és bizonyos tulajdonságait. Viszont vannak Istennek olyan jellemzői, amelyekhez már kinyilatkoztatás kell. Például ilyen, amit a mi úrunknak köszönhetünk, hogy Isten szeret minket. Vagy ilyen a Szent Háromság. És ezért fontosak számunkra ezek az ünnepek, mert bemutatják azt, hogy a Szentíráson keresztül Isten hogyan tárja fel folyamatosan saját magát fokozatosan, egyre inkább mélyítve minket az ő titkában. Ugye az atyának a kinyilatkoztatásáról nem nagyon kell külön beszélnünk, mert hiszen az egész Szentírás ugye Istenről szól, az ő üzenete számunkra, viszont a fiú kinyilatkoztatása az már egy fontos lépés lesz, ugye ez Jézusnak a személyéhez köthető. Azután a harmadik isteni személynek, a Szentléleknek a kinyilatkoztatása, és így pünkösd ünnepével tulajdonképpen nem történik más, mint lezárul az a fajta ismeretközlés Isten részéről, hogy megismerjük Istent, mint Szent Háromságot. Egyetlen isteni lényeg, három személy. Szent Háromság vasárnapján, ugye ezt a titkot ünnepeltük ugye tegnapi napon. Istennek a legbelsőbb titkát, hogy Isten három személy, de mégis egyetlen emberi lényeg, egyetlen isteni lényeg, bocsánat. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ez az isteni titok, ez kimeríthetetlen, megismerhetetlen. Azonban hozzá kell tenni, hogy lehet, hogy az emberi értelem nem tudja teljesen megismerni ezt a mélységet, sőt, biztos, hogy nem tudja. Az is biztos, hogy csak halovány fogalmaink lehetnek Istennek ezen mélységeiről, de mégis azt kell mondani, hogy az emberi életnek vannak olyan területei, ahol a Szent Háromságnak a képe valahol visszatükröződik. Mi ez a területe az emberi életnek? Hát a személyes kapcsolatainknak a területe, ahol megéljük a szeretetnek a titkát. A szeretet, ahol két különböző ember bizonyos értelemben megtalálja a maga közös pontjait. Vagy ennek egy speciális formája, talán a legtöbbet említett formája, ugye a házasság, ahol kifejezetten a Szentírás tanít minket arra, hogy a kettő egyé lesz, két különböző személy, amely egyé válik. Ugyanúgy, mint a Szent Háromságban, három különböző személy, amely egyetlen egy lényeget alkot. Hát a megélt szeretetben valamit megtapasztalhatunk, megismerhetünk a Szent Háromságnak a mélyebb értelméről is. Nem véletlenül mondja azt a Szentírásunk az első lapjain, hogy az ember Isten képe és hasonlatossága. Nyilván nem abban az értelemben érti ezt a Szentírás, mint hogy reggel belenézünk a tükörbe, és onnan valaki visszanéz ránk, hanem vannak bennünk olyan tulajdonságok, amelyek kapcsolnak minket Istenhez. Ilyen például a fentieknek a tükrében a szeretetre való képességünk, vagy ilyen a megismerésre való képességünk, az intellektusunk, hogy azt is állítjuk a Szent Háromságnak a belső vonatkozásaival kapcsolatban, hogy a Szent Háromságnak a személyei folyamatosan megismerik egymást. Az ismeretszerzés, tehát a szellemi, lelki életünk és a szeretetre való képességünk, ami emlékeztet minket Istenre, tanít minket Istenről. És a következő vasárnap egy másik titok fog majd következni, ami azért speciális, mert Istennek egy nagyon sajátos jelenlétét fogjuk ünnepelni, mégpedig Isten fiának a valóságos jelenlétét az oltári szentségben. A oltári szentség Krisztus testének és vérének valóságos jelenléte, a kenyér és a bor színe alatt. Úrnapja. Az oltári szentség. hogy hogyan beszél erről a négy evangélium, és különösen János evangéliuma, azt majd egy kis zene után szeretném kibontani. Dicsértessék-e Jézus Krisztus, Racsa Baltya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit itt a Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsorában, 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámon várnánk a telefonhívásaikat, bármilyen olyan kérdésben, amire egy lelki atya tud válaszolni, hittanos Bibliával kapcsolatos kérdések, bármi. Nagy-nagy szeretettel várom a hívásaikat. Addig is arra gondoltam, hogy a mai estén egy kicsit elmélyednénk azokban az ünnepekben, kivált képpen a következő vasárnapnak a nagy ünnepében, úrnapjában. Ugye ezek az ünnepek, amelyeket most élünk, Pünkösd, Szent Háromság vasárnapja, úrnapja, amelyek mind-mind próbálják mélyíteni Istennek az ismeretét. És mielőtt tovább folytatnám, csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy nehéz mindenről beszélni, ugye Istenről beszélünk, Isten ismeretéről beszélünk, közben szót ejtünk a Szent Háromságnak a személyeiről, Atyáról, Fiúról, Szentlélekről beszélünk, de ugyanakkor, amikor őket említjük, akkor nem tudunk eltekinteni a másik kettő személytől, tehát hogyha a Fiúról beszélünk, akkor mindig ott van valahol a Szentlélek is, ott van valahol az Atya is, Istenre gondolunk, hogy mi a magunk töredékes emberi kifejezéseivel csak próbáljuk közelíteni azt a nagy titkot, amelyet ezek az ünnepek segítenek, hogy elmélyedjünk benne. Mert igazából beszélni nem nagyon tudunk róla, de elmélyedni tudunk ebben a titokban, Istennek a titkában. Ahogy a Szent Háromság esetében is mondtam, egyszerűen az emberi élet annak egy bizonyos területe segít minket, a személyes kapcsolataink, szeretetnek a megélése, így vagyunk megteremtve, a Szentírás tanúsága Isten képére és hasonlatosságára, az intellektusunk, a szeretetre való képességünk, amely hasonlóvá tesz minket hozzá, és amelyek, hogyha jól használjuk őket, akkor segíthetnek abban, hogy megismerjük őt. Még akkor is, hogyha csak töredékesen tudunk róla beszélni, de belülről fogjuk tudni, hogy kicsoda ő, Isten, mit szeretne tőlünk, és hogy az ő szeretetét hogyan tudjuk viszonozni. Úrnapja. Krisztus szent testének és vérének az ünnepe. A következő vasárnapunknak a nagy ünnepe az oltári szentség, Krisztus valóságos jelenléte itt a mi világunkban, és rajta keresztül Istennek a jelenléte itt ebben a világban. Gondolhatunk Szent Pálnak a kijelentésére, hogy Krisztusban az Istenség egész teljessége lakik. Az Istenség egész teljessége. Nagy titok maga az oltári szentség. Az evangéliumok alapvetően kétféle módon beszélnek róla. Az úgynevezett szinoptikus evangéliumok, a Máté, a Márk, illetve Lukács evangéliumai, ők beszélnek az utolsó vacsoráról. Ugye arról a húsvéti vacsoráról, amelyet Jézus a szenvedése és kereszthalála előtt elkölt a tanítványaival, amelynek keretében megalapítja az oltári szentséget. Ez az egyik módja, ahogy beszélnek róla az evangéliumok. A másik módja az a János evangéliumának a megközelítése, ahol az utolsó vacsora keretében nem találkozunk az oltári szentségnek az alapításával, hanem helyette találunk egy nagy tanítást, ahol Jézus a küldetése beteljesítése előtt még utoljára úgymond végrendelkezik, ugye innen a testamentum kifejezésünk, örökül hagyja a tanítványoknak az ő tanítását, még egy utolsó nagy instrukciót ad a tanítványoknak, különbözőképpen közelíthetjük meg János evangéliumában az utolsó vacsorát, de az oltári szentség alapításáról kifejezetten nincsen szó. Viszont az evangéliumban máshol van szó róla, mégpedig az evangéliumnak az elején, a János evangélium 6. fejezetében, ugye 4. jel, a csodálatos kenyérszaporítás, amihez Jézus egy nagy értelmezést, egy nagy tanítást fűz, az úgynevezett eukarisztikus beszédet. Nyilván én nem fogom fölolvasni a teljes 6. fejezetet, csak utalnék arra, hogy mi mindent találunk itt. Mindjárt az elején találjuk magát a csodát. Jézus észreveszi az őt hallgató, követő tömegnek a szükségét, és csodálatos módon táplálja őket. Majd azt követően, amikor látszik az, hogy a tömeg félreérti ezt a csodát, akkor eltávozik közülük, a tömeg nyomába ered, próbálnak átkelni a genezáreti tavon, ahol viharba kerülnek, és a tanítványokat Jézus megmenti vízen járva. Majd ezt követően történik nagy tanítás az oltári szentségről, az úgynevezett eukarisztikus beszéd, ami kiderül, hogy végül is megosztja a tanítványokat. Lesznek olyanok, akik elpártolnak Jézustól, viszont a valódi tanítványok, az apostolok, akikre a János evangéliuma mindig pozitíven tekint, ők megerősödnek a hitükbe, és elhangzik Péter apostolnak a nagy hitvallása a leges legvégén, Uram, kihez mennénk, az örök életet adó igék nálad vannak. És akkor átérnénk a csodálatos kegyérszaporításra, fölolvasnám az evangéliumi részletet. Jézus ezután, mármint a megelőző csodák után, átkelt a galileai tavon, Tibériás taván. Nagy tömeg követte, mert látták a betegeken végbe vitt csodajeleket. Jézus fölment egy hegyre, s ott leült a tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körülnézett, és látta, hogy nagy sereg ember tódul hozzá, megkérdezte Fülöptől, honnan veszünk kenyeret, hogy legyen mit enniük? Ezt azért kérdezte, mert próbára akarta tenni, maga ugyanis tudta, mit fog végbevinni. 200 dénár áru kenyér sem elég, hogy csak egy kevés jusson is mindenkinek, felelte Fülöp. Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt. Van itt egy fiú, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala. De mi ez ennyinek? Jézus meghagyta. Telepítsétek le az embereket. Azon a részen sok fű volt. Letelepedtek hát, csak a férfiak voltak szám szerint, mint egy 5000-en. Jézus ekkor kezébe vette a kenyeret, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett embereknek, s ugyanígy a halból is adott, amennyit csak akartak. Amikor jól laktak, szól tanítványainak, szedjétek össze a maradékot, nehogy kárba vesszen. Összeszedték, s 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek. Bizonyára ez az a próféta, akinek el kell jönnie a világba. Jézus észrevette, hogy körül akarják venni, erőszakkal meg akarják tenni királynak, ezért visszament a hegyre egyedül. Hát így hangzott ez a 4. jel itt a János evangéliumában, ahol több figyelemre méltó kis apróságot is találunk, amit az evangélista elhelyezett a olvasók, illetve hallgatók számára. Az egyik, ahogy kezdődik, hogy közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Ugye jelzést ad ezzel János evangélista, hogy mindez kötődik a húsvéthoz, hasonlóképpen, mint hogy a szidoptikus evangéliumokban is, ahhoz a bizonyos húsvéthoz kapcsolódik az utolsó vacsora, benne pedig az oltári szentségnek az alapítása. Azután tömeget említ, meg is határozza a nagyságát, hogy csak a férfiak mintegy 5000-en voltak, tehát nyilván jóval nagyobb volt ennél a számnál a tömeg, hiszen ott lehettek asszonyok, gyerekek. A tömeg, kik lehetnek ők? Hát a választott nép. És főleg ez annak a tükrében lehet még bizonyosabb, hogy hegyet is említ, ugyanúgy, mint a hegyi beszédben. Fölmegy a hegyre. És a hegynek a lábánál itt is, a Máté evangéliumában is, ott a tömeg, az ő népe, akik hallgatják a tanítását, akik követik őt, hogy ez egyházra lehet ebben a tömegben ismerni. akik Jézussal együtt fogják majd ünnepelni a közelgő húsvétot. És ennek a tömegnek a szükségére figyel fel Jézus, az éhségére, és ami figyelemre méltó, hogy ezt az éhségét a tömegnek a tanítványok bevonásával akarja csillapítani. Tehát szerepet ad a tanítványoknak. Kettőt is említ közülük, Fülöpöt és Andrást. Nyilván itt János evangélista az egyházi gyakorlatra gondol, ahol felszentelt szolgálattevők, ők, akik Jézust helyettesítik, ugye a kenyértöréskor. Itt egy kicsit előre is mentünk. Tehát ott van a választott nép, az új szövetségi választott nép, az egyház, és ennek az egyháznak a szükséghelyzetét, éhségét Jézus csillapítja. Hogy milyen módon, azt majd a következőkbe fogjuk meghallgatni, addig is hallgassunk egy kis zenét. Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, itt a Megértés hullám hosszán, Szent István Rádió interaktív bűsorában. Racsa Baltya vagyok, mai este én várom a telefonhívásaikat 36-os körzet 510-es 610-es telefonszámán. Mai alkalommal a következő vasárnap ünnepéhez, az Úrnapjához kötődően János evangéliumából vettem egy részletet, csodálatos kegyérszaporításnak a történetét, ami ott a János evangéliumában úgy mondhatnánk, hogy kiváltja az utolsó vacsorát. Én megelőzően felhívtam a figyelmet arra, hogy János evangélista nagyon finoman vezet minket, apró jeleket helyez el a szövegben, amelyek segítenek megérteni ennek a csodának a mélyebb értelmét. Megjelenik egy nagy tömeg, ahol csak a férfiak 5000-en vannak. Azután van egy hegy, amire Jézus fölvonul. Mind a két jel utal a Máté evangéliumára, a hegyi beszédre. Megjelenik ezáltal az egyház, amely hallgatja Jézusnak a tanítását, látja a csodáit, Jézusnak az övéi, a követői. Azután említi, hogy közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe, utal arra a bizonyos húsvétra, amikor megalapítja az ő testének és vérének a titkát az utolsó vacsora keretében. Szerepet kapnak az apostolok, ugyanúgy, mint a keresztény közösségben, a felszentelt szolgálattevők, Fülöp és András, és megjelenik Jézus követőinek a szüksége, éhsége. És ez az éhség, ez itt ebben az esetben nyilván, mivel egy konkrét csodához kapcsolódik, ezért egy valóságos fizikai értelembe vett éhség, de hogyha ezeket a megelőző jeleket figyelembe veszük, akkor ez egy lelki éhség is egyben, amit Jézus sajátos módon próbál csillapítani. Ja, András felhívja Jézusnak a figyelmét arra, hogy van köztük egy fiú, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala, és Jézus ekkor a következőt teszi, azt mondja az evangélium, hogy meghagyja a tanítványoknak, hogy telepítsék le őket, mert egy füves helyen voltak, alkalmas volt arra, hogy ennyi embert elhelyezzenek. Ugye letelepíteni az embereket utalhat az utolsó vacsorára, ahogy a tanítványok Jézussal letelepednek a húsvéti vacsorához. Tehát letelepítik az embereket. Azután Jézus kezébe vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta. Kezébe vette, hálát adott és kiosztotta. Az oltári szentség alapításának a szavai, és itt egyébként mindenkinek fölhívnám a figyelmét, hogy érdemes ilyen szemmel is olvasni az evangéliumokat, hogy ahol Jézus kezébe veszi a kenyeret, megtöri, hálát ad, kiosztja, ott minden esetben utalás az evangéliumi rész az oltári szentségre. Még akkor is, hogyha a legkonkrétabb mozzanatokról van szó, úgy, mint itt is. Egy csodáról, de ugyanakkor viszont a csodánál megjelennek azok a szavak, amelyeket mi is minden egyes szentmisében hallhatunk, kezébe venni a kenyeret, hálát adni, megtördi, vagy kiosztani. Itt is ez történik. És azt mondja az evangélista, hogy mindenkinek annyi jutott, amennyire szüksége volt. Ez egy kicsit emlékeztethet minket a kánai mennyegzőnek a történetére, arra a kimeríthetetlen mennyiségű borra, amelyet Jézus átváltoztat, aminek ott az értelme az új üdvrend kegyelmeinek a kimeríthetetlen bősége itt is. Az oltári szentség kegyelmeinek a kimeríthetetlen bősége. Mindenki annyit vehet belőle, amennyit akar. És itt nyilván nem csak magára, a puszta táplálékra gondol, hanem gondol a kegyelemre is, amelyet az oltári szentség révén kapunk. Hogy szemben az Ószövetséggel, ahol a kegyelem behatárolt volt, ugye ebben a szemléletben, itt kimeríthetetlen. Mindenki annyira részesülhet belőle, amennyire képes, amennyit képes befogadni. Ez nagyon fontos szempont itt. Azt is megemlíti az evangélium, hogy jól laktak. Tehát az a kegyelem, amit Jézustól kaptak, és itt nem csak a táplálék, ahogy említettem, elegendő volt ahhoz, hogy ezt a szükséghelyzetet megoldja. Jól laktak. És utána említ egy sajátos mozzanatot, ami szintén emlékeztethet mindenkit a szentmisére. Összeszedték a maradékot, nehogy kárba vesszen. Hogyha tetszenek figyelni a szentmisének a menetét, akkor mindenki biztos felfigyelt arra, amikor a szent áldozást követően az atya letisztítja a paténát, a kehely felé tartja, és nagyon finoman leszoktuk a kis apró töredékeit az oltári szentségnek róla, úgy söpörni be a kehelybe. Miért? Azért, mert a pici töredékei is az oltári szentségnek a valóságos ellenlétét hordozzák Krisztusnak. Tehát az Krisztus teste. És itt, amikor János evangélist erről beszél, akkor azt a gyakorlatát említi az első keresztényeknek, amely a mi gyakorlatunk is egyben. Ez is egy nagyon fontos utalás arra, hogy itt nem egyszerűen csak egy jó lakatása történik a tömegnek, hanem ez egy valódi szentmise áldozat, ami itt zajlik. Az ősegyháznak a gyakorlata. Azután nagyon fontos az a néhány kifejezés, ami itt szerepel. Azt mondja, hogy maradék, kárba veszni, összegyűjteni. Mire gondolhatunk? Ti azt szoktuk mondani, hogy az újszövetségi szentírást az Ószövetség nélkül nem értjük. Ez ide is érvényes. Hol találkozunk ezzel, hogy maradék, kárba veszni, összegyűjteni? Hát a prófétai hagyományban, a prófétai jövendőlésekben, Izaiásnál is a szent maradék, a hűséges kisebbség, amelyik mindvégig kitart Izraelben Isten mellett. Istennek a népe, a valódi népe, akik ismerik Istent. Azután nem hagyja Isten, hogy elvesszenek az övéi. Ugye a babiloni fogságnak a nagy tapasztalata. Ugye két nagy próféta, Ezekiel próféta és szintén Izaiás próféta. Azután összegyűjteni Izraelt. Szintén a babiloni fogság. A szórványban, a szétszórattatásban lévő, fogságban lévő Izraelt Isten összegyűjtés hazavezeti. A nagy prófétai látomásoknak a képei ezek, amelyek itt némi áthallást kapnak, utal arra, hogy itt nem csak egyszerűen ezekről a kenyér maradékokról van szó, hanem itt az egyházról, mint Krisztusnak a testéről van szó, amelyet az apostolok összegyűjtenek. Hogy az az egyház, amelyik az apostolok köré gyűlik, akik Krisztustól kapják a küldetésüket. De nem véletlen a 12 kosárnak az említése, a 12-es szám, Izraelnek a 12 törzse, a 12 apostol, ugye Isten népe. Ha mélyebb értelmét nézzük ennek a csodának, akkor mit kapunk, hogy az eukarisztia a szent mise révén, az abban való részvétel révén alakul az egyház. Tehát ott válik valóságá maga az egyház, amelyet Krisztus az oltár körül gyűjt össze a szentmise áldozatban, úgy, mint itt is. Tehát még egyszer felhívnám erre a figyelmet, hogy nem egyszerűen csak a kenyér maradékról van szó, hanem arról az új népről, Krisztusnak a népéről, az új szövetségi választott népről, rólunk keresztényekről, akiket a kenyértörés során, vagy szentmise során, vagy az eukarisztia bemutatása során Isten az ő fiának az asztala köré gyűjt. Talán ez is egy lehetséges értelmezése ennek a jelnek, a negyedik jelnek, ahogy itt János evangélista beszél az oltári szentségről. Most pedig hallgassunk egy kis zenét.
Istenünk, csak benned reménykedünk, aki minden ember megmentője vagy. Hálát adunk azért a reménységért, amely készen áll már számunkra a mennyben.
Ó Jézus, megváltom, te vagy az egyetlen. Minden dalom neked adom, köszönöm, hogy
hozzád száll. Kiáltson
Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullámhosszán, Szent István Rádió interaktív bűsorában. Racsa Baltya vagyok, a mai este velem voltak, vártam a telefonhívásaikat, és közben némi bepillantást adtam János evangéliumának egy nagyon szép csoda elbeszélésébe, csodálatos kenyérszaporításnak a történetébe, ahol Jézus nem csak a fizikai, biológiai éhségét csillapítja az őt követőknek, hanem a lelki éhségét is, mivel az evangélista úgy mutatja be Jézusnak ezt a csodáját, jelét, ahogy sajátosan János ezeket a nagy jézusi csodákat nevezi, mint egy valódi szentmisét, ahol Jézus az őt követőknek a lelki éhségét csillapítja, a kegyelemre való éhségét, és el is mondja az evangélium, hogy mindenki annyit kapott a kenyérből és a halból, amennyit akart, mindenki jól lakott, azaz a János evangélium képének a nyelvével mindenki bőven kaphatott abból a kegyelemből, vagy kap abból a kegyelemből, amit az oltári szentség jelent, mindenki jól lakik. Ugye az új kegyelmi rendnek a bősége, kimeríthetetlen bősége. És még tovább folytatja János evangélium ennek a csodának az értelmezését. Én csak egyetlen egy dologra szeretném zárásképp felhívni a figyelmet, hogy ez a csoda megosztja a tanítványokat. Lesznek, akik ott hagyják Jézust, nem járnak vele többé. A tömeg másképpen érti ezt a csodát, viszont ott vannak a valódi tanítványok, akik lehet, hogy sok mindent nem értenek még Jézus személyének a nagy titkából, akár itt ebben az esetben az oltári szentségnek a titkából, de mégis engedik, hogy érvényesüljön bennük Istennek a képe és hasonlatossága, visszatérve a kezdő gondolatokhoz, és Jézussal maradnak. Minden gyarlóságuk és minden nehézkes megértésük ellenére, és az ő képviselőjük Péter, a főapostol, hogy itt is megjelenik az egyház, aki egy nagy hitvallást tesz. Uram, kihez mennénk? Az örök életet adó igék nálad vannak. Én kívánom minden kedves hallgatónak, hogy úgy éljük végig Urunknak ezeket a nagy ünnepeit ezekben a hetekben, hogy mi is közelítsünk ahhoz a nagy-nagy felismeréshez és nagy lelki átéléshez, ami Péter apostolnak a sajátja volt, és mi is őszintén meg tudjuk vallani Jézusnak, hogy Uram, kihez mennénk? Az örök életet adó igék nálad vannak. Nincs máshoz mennünk. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Megértés hullámhosszán Racs Csaba atya műsorát hallották.
Velünk lesz. leszáll az éj, lángol a szívünk, csak szólj, beszélj, maradj velünk, leszáll az éj, hitünknek fénye szent.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkettő óra.
Hírek a Szent István Rádió.